Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai alkalommal az úgynevezett bírák korát ismerjük meg egy kicsit közelebbről az újszövetségi történelmen végighaladó sorozatunkban. Ezt az időszakot körülbelül időszámításunk előtt 1350-től 1000-ig számolhatjuk, ugye egész pontosan 100%-ig pontosan nehéz behatárolni, de a tipikus bírákkora az körülbelül 1350-től 1000-ig terjed. És főleg két kiemelkedő személynek a történetével fogunk foglalkozni, amelyekről gondolom, hogy többen hallottak is, a legismertebb nevek közé tartoznak, az egyik Gedeon talán nem annyira, de a másik Sámson igen. De még mielőtt ezzel a két kiemelkedő személlyel egy kicsit közelebbről foglalkoznánk, tegyük fel azt a kérdést, hogy egyáltalán kik voltak ezek az úgynevezett bírák. Ugye Mózes idején lett Izrael népe néppé, ugye akkor teljesedett be, amit Isten mondott, ígért Ábrahámnak, az ősatyának, hogy nagy néppé teszi őket. Ekkor már valóban jelentős nagy nép voltak, és illetve Mózes idején formálódtak tulajdonképpen egy egységes nemzetté. Milyen társadalmi formában éltek Mózes idején? A Mózes Istentől adott vezetőjük volt, és Mózes mellett ott volt még Áron, a főpap, ugye Mózes édestestvére is volt, másik testvérét Miriamnak, proféta asszonynak is nevezi a Biblia. Azon kívül volt a 70 vén, és így olvassuk, hogy voltak a nép között tizedesek, századosok, ezredesek. Tehát nagyon jól szervezett volt a nép, nagyon jól működött, hogy így mondjam, a rengeteg lázongás ellenére, de ami ezeknél fontosabb volt, és a legfontosabb volt, hogy szinte látható volt, hogy Isten az igazi vezetőjük, mert felhő és tűzoszlop szimbólumában a pusztában vezette őket. Mózes pedig egy olyan Istentől elhívott hívő vezetője volt a népnek, akinek egyetlen egy elve volt mindig, hogy pontosan követni az isteni vezetést, és azt közvetíteni a népnek. Tehát egy nagyon sajátos társadalmi formában élt ekkor Izrael, de mi történt Mózes halála után? Ugye Mózesről azt mondja a Biblia, hogy a proféták között is a legnagyobb volt. Később sem támadott soha olyan proféta, és ez tényleg egy rendkívüli időszaka volt Izraelnek, elkülöníthetjük az összes többitől. És azért is rendkívüli volt, mert ahogy az előbb mondtam, szinte látható volt, hogy közvetlenül az Isten vezeti a népét. A Mózes utóda Józsué lett, az ő személyét a múltkor ismertük meg egy kicsit közelebbről. Józsuét Isten jelölte, hogy Mózes utódja legyen, tehát megint közvetlenül Istentől választott vezetője volt a népnek, és láttuk, hogy mennyire egyenes lelkű és mennyire hívő ember volt Józsué, és még az ő időszaka sem a tipikus bírákkora, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy noha őt is értelmezhetjük Izrael első bírájának, de ez még egy nagyon pozitív korszak, így olvastuk, hogy Izrael az urat szolgálta Józsué egész idejében. Tehát ő még tudta tartani azt a vonalat, amit Mózes, és tudjuk, hogy a honfoglalás során, hiszen ő volt a honfoglalás vezére, ugyanolyan hatalmas isteni dolgok történtek, tehát ez még Izraelnek ugyancsak ehhez a nagyon fényes korszakához tartozik. De meghalt Józsué is, és mi következett ezután? Bírák könyvéből szeretnék olvasni. A Bírák könyve elején egy jellemzést találunk erről az egész korszakról, és ez tényleg összefoglalóan a leglényegesebb dolgokat elmondja. Így olvasom Bírák könyve második fejezetében a 8. verset, majd a 10. verstől a 14. 8. vers ezt írja, és meghalt Józsué, a Nun fia, az úr szolgája 110 esztendős korában. És olvasom a 10-től. És az egész nemzetség gyűjtették az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség ő utánuk, amely nem ismerte sem az urat, sem az ő cselekedeteit, amelyeket cselekedett Izraellel. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az úrnak szemei előtt, mert a baáloknak szolgáltak. És elhagyták az urat atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéből, és más istenek után jártak, a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat, és haragra ingerelték az urat. És elhagyták az urat, és szolgáltak a Baálnak és Astarótnak. És felgerjedt az úr haragja Izrael ellen, és adta őket a ragadozók kezébe, és elragadozták őket. És adta őket a körülöttük való ellenségeik kezében, és még csak megállani sem bírtak ellenségeik előtt. Hát egy igen szomorú leírás. Ugye a honfoglalásnál egy idő után elkényelmesedtek, és a múltkor megbeszéltük ezt, hogy mi volt az oka ennek a megrázó ítéletnek Isten részéről, hogy bizonyos népeket nem hagyhatnak meg, amelyek elérték a bűnei kiteljesedésének a mértékét. Az izraeliták azonban nem engedelmeskedtek az isteni szónak, és ott hagytak olyan elfajult népeket is maguk között, akik azután bálványimádásra, erkölcstelenségre csábították őket, és a bírák korában bizony Izrael nagyon lesüllyedt, vallásilag is, erkölcsileg is, és ismételten kiszolgáltatottá lett különböző ellenségeknek, amelyek közülük és a körülöttük lévő népek közül támadtak. Miért olvastuk itt az egyik helyen, hogy szolgáltak a Baáloknak, a másik helyen meg a Baálnak és az Astarótnak? A Baál szó tulajdonképpen azt jelenti, hogy úr. Baál egy, ezen a vidéken egy viharistenség, meg termékenység istene volt, de nagyon sokféle formában tisztelték, sokszor egy-egy városhoz kötődött a Baál speciális tisztelete, tehát ezért lehet Baálokról beszélni, mert többféle variációja volt a Baál tiszteletnek, de alapvetően ugyanaz, hogy így mondjam, ugyanaz az isten típus volt, és azonosították is sokszor egymással, és a párja, az ég királynője, az Astarót, ez pedig egy női istenség volt. És milyen megdöbbentő, ahogy olvastuk, hogy elhagyták az urat atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéből. És elfelejtették mindazokat a hatalmas dolgokat, amelyeket Isten Mózes és Józsué idején cselekedett. Kevesen biztos maradtak azért, akik őrizték atyáik hitét, több-kevesebb tisztasággal, de a nép zöme ennyire elfajult. És olvasnám akkor a 16. verstől, és mindjárt megtudjuk, hogy kik voltak a bírák. És támasztott az úr bírákat, akik megszabadították őket szorongatóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azoknak hajtották oda magukat, és hamar letértek az útról, amelyen atyáik jártak, akik az úr parancsára hallgattak, ők nem cselekedtek így. Mert mikor bírákat támasztott az úr nékig, az úr maga volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből a bíró egész idejére, mert megindult az úr panaszaikon, amelyeket emeltek elnyomóik és szorongatóik miatt. De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek, és jobban megromlottak, mint atyáik. Más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, azok előtt hajtották meg magukat, föl nem hagytak cselekedeteikkel és nyakas magaviseletükkel. Ugye elég tömör jellemzés, és itt már tudjuk, kik a bírák. Ezek nem abszolút folytonosan követték egymást, és valamennyit az Úr hívta el könyörületében, mert így olvastuk ezt a nagyon szép részletet, még egyszer hadd idézzem, mert megindult az Úr panaszaikon, amelyeket emeltek elnyomóik és szorongatóik ellen. És egy-egy bíró akkor egy szabadulást szerzett az ellenségeikkel szemben, igyekezett visszaterelni őket az igazisten tiszteletéhez, és rendszerint amíg ő élt, és amíg a szabadításának az emléke ott volt, addig valamennyire ragaszkodtak az Istenhez. Aztán egy idő múlva megint eltértek, megint a környező népek bálványimádását követték. Mindig csodálkozom azokon, akik azt mondják, hogy hát az Ószövetség Istene az egy olyan visszataszító, olyan véres, olyan kegyetlen Isten. Én úgy gondolom, hogy az emberek összekeverik azt a sok szörnyű bűnt, amit Izrael népe meg a korabeli népek elkövettek, és hogy Isten kénytelen volt olykor történelmi ítéleteket megengedni, összekeverik azzal, hogy Isten maga milyen részvéttel és együttérzéssel, és mennyi türelemmel viszonyult hozzájuk. Szerintem éppen az Ószövetségből tűnik ki, hogy ennyi hitehagyás, ennyi ellenkezés, lázadás ellenére az Isten mindig újra megindult rajtuk, mindig újra segített, még mindig nem adta föl a küzdelmet. Szóval 1500 éven át küzdött egy néppel, mondhatjuk, és mindig újra és újra próbálta őket a küldetésüknek az igazi magaslatára emelni. Tehát az új szövetség csak jogfolytonos folytatása ennek. Igazából az Isten ugyanaz az Ószövetség idején is, és hogy az Isten nem irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, ezt nem csak kijelentette Mózesnek, hanem Izrael népével való egész bánásmódja is tanúsítja. Tehát még egyszer mondom, ha valaki az ószövetségi történelmel ismerkedik, akkor különítse el ezt a két dolgot. Ha az emberi bűnök voltak rettenetesek, és Isten kénytelen volt olykor megengedni kijózanító ítéleteket, de ő maga újra és újra irgalmasságra indult, mindig megkönnyörült, mindig szabadító támasztott, mindig valamilyen módon próbált újra és újra segíteni rajtuk. És ezután a bevezetés után ismerjük meg a bírák egyikét egy kicsit közelebbről, Gedeont. Őről egy kicsit többet fogok mondani, Sámsonról viszonylag rövidebben, de látni fogjuk, hogy van egy bizonyos párhuzam a két személy között, és örülök, hogyha mielőtt én kimondanám, magunktól is rájövünk, hogy mi az ellentétes párhuzam tulajdonképpen a két személy között, és van egy tanulság, amit a két személy története együtt, egymással összehasonlítva állít elénk. Tehát Gedeon személyét akarjuk, illetve az ő történetét közelebbről megismerni, és a 6. fejezetben kezdődik ez, Bírák könyve 6. fejezetében, és elolvasom az első verstől a 6. hogy ezúttal a midianiták elnyomása alatt hogyan szenvedtek az izraeliták. Így olvasom. És gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úr szemei előtt, azért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vőn a midianiták keze az Izraelen, és a midianitáktól való féltükben készítették maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtek helyeket és erősségeket, amelyek a hegységekben vannak. És ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a midianiták, az amálekiták és a napkeletnek fiai is rájuk törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egészen addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl, csapatossal jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nekik, sem maguknak, sem tebeiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Tehát itt most egy konkrét részlet, de ugyanazt látjuk, amit az előbb a bírák koráról adott összefoglaló jellemzésben olvastunk. Azt írja, Izrael fiai megint gonoszul cselekedtek, az Isten nem védhette őket, és ezúttal a midianiták lettek az elnyomóik. Ugye milyen megdöbbentő ez a leírás, kiköltöztek a falvakból, barlangokba húzódtak vissza, meg ilyen hegyi menedékekbe készítettek maguknak rejtek helyeket. Ugye arról a földről, amit Isten erejével foglaltak el, amit az Isten nekik ígért, de amikor a bűneik olyan mértéket értek el, akkor ilyen helyzetbe szorultak, hogy arról a földről, amit hatalmas kézzel, jelekkel, csodákkal adott nekik az Isten és az ősatyáknak megígért, ott el kellett bujdosniuk a barlangokba, meg a hegyek rejtek helyeibe az ellenségeik elől. Aztán ugye ez is ugye jellegzetes, mikor leírja, hogy voltak még szövetségeseik is a midianitáknak, az amálekiták, meg hogy ezek a napkelet fiai még ki mindent, kit foglaltak magukban, nem tudjuk pontosan. De mindenesetre azt csinálták, hogy egyszerűen betelepedtek a földjükre, azt mondja, sátraikkal, állataikkal, tevéikkel, és mindent föléltek. Ugye az embernek a török hadsereg jut eszébe, amely ugye így működött, hogy mentek való, aztán gondolkoztak, ahol átvonultak, ott gondoskodtak az ellátásukról. Nem volt ilyen, hogy hadtát meg maguk gondoskodnak a hadseregükről. Hát itt is így történt, hogy betelepedtek, és egyszerűen, ha ők próbáltak valami termést mégis elérni, elvitték, fölélték, mint azt mondjuk, mint a sáskák, semmi nem maradt utánuk. Tehát nagyon megérthetjük a 6. verset, hogy igen, megnyomorodott az Izrael a midiánitak miatt, és most eszükbe jutott, hogy kihez kiáltsanak, most nem a Baálhoz kiáltottak, hanem az atyáik hatalmas istenéhez, hogy szabadítsa meg őket. És így olvasom azután a 12. verstől. Az a szabadító, akit az Úr ezúttal választott, egy Gedeon nevű férfi volt a Manassé törzséből. Jóásnak hívták az édesapját, majd ő is előkerül itt, mint egy szereplő a történetben. és később a 8. fejezetből derül ki, hogy ő volt a legkisebb, és az összes testvérét megölték a midianiták. Ott nagyon érdekes, úgy írja a Biblia, hogy mikor aztán szembe került a midianita királyokkal később Gedeon, akkor kérdezte, hogy ugye hát számon kérte a testvérei megölését, és akkor mondták, hogy mind olyanok voltak, mint te, mindnek az arca, mint egy királyfinek az arca. Tehát valószínűleg ilyen szép szál, jó megjelenésű fiúk voltak, és milyen tragédia, hogy mindegy szálig elestek a midianitáktól, csak a legkisebb Gedeon maradt meg. És így olvasom a 12. versben, hogy az Úr angyala megjelenik Gedeonnak, válaszul az izraelitáknak a panaszára és könyörgésére, és ezt mondja néki, az Úr veled erős férfiú. A későbbiekből kiderül, hogy nem ismerte meg rögtön, nem volt biztos benne Gedeon, hogy itt ez az Isten angyala. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten angyalai ember alakban is megjelenhetnek, ha akarnak, akarják, nyilvánvalóvá teszik magukat, mint természet feletti, magasabb rendű lények, ha akarják, láthatatlanul vannak jelen az ember környezetében, a Biblia ezt nagyon egyértelműen tanítja. Tehát úgy tűnik, hogy itt, mint valami ember jelent meg először Gedeonnak, és így köszönt rá az Úr veled elős férfiú. Figyeljük meg, hogy mit válaszol erre Gedeon rögtön. Gedeon pedig mondta néki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzáfordult, érdekes, most így mondja, az Úr hozzáfordult, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből, nem de én küldelek téged. Tehát úgy tűnik, hogy ekkor már kinyilvánítja magát ez a titokzatos mennyei követ, és most már tudja, hogy nem egy emberi lény köszönt rá, de figyeljük meg, hogy rögtön kiszakadt ugye Gedeonból a panasz, és azt mondta, hogy hát ha az Úr velünk van, akkor miért történnek ezek velünk? És ugye látszik, milyen eleven volt még az emlék, hogy jöttek ki Egyiptomból, Isten milyen csodákat cselekedett értük. És erre azt a választ kapja, hogy menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod az Izraelt. Vissza fogunk még térni arra, hogy mit jelenthetett ez a megszólítás, hogy erős férfiú, meg menj el ezzel a te erőddel. Első hallásra biztos minnyáján azt gondoljuk, hogy mint ahogy ki is derül a történetből, valószínűleg szép szál, erős ember volt ő is, mint a testvérei. De majd látjuk, hogy azért ennek mélyebb is más jelentősége van, hogy így szólítod meg erős férfiú, és menj el ezzel a te erőddel. És erre így válaszol Gedeon, olvasom a 15. verset. Mondta néki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Ime az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta néki az Úr, én veled leszek, és megvered Midiánt, mint egy embert. Nem teljesen világos, hogy most itt ugyanaz, aki először megjelent neki, vagy valamiképpen az Úr szólítja meg, de minden esetre ő így értékelte, hogy itt maga az Úr szól hozzá, és az Úr mondja azt, hogy én veled leszek, és megvered a Midiánt, mint egy embert. És ezután nézzük tovább a 17. verstől, ő pedig mondta néki, mármint Gedeon válaszolja a titokzatos lénynek, ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nékem valami jelt, hogy te szólsz én velem. El ne menj, kérlek, innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elődbe. Azt pedig mondta, én itt leszek, míg visszatérsz. Gedeon pedig elment, és elkészített egy kecskegödőjét, és egy efa lisztből kovásztalan pogácsákat, és betette a húst egy kosárba, és a húslevét fazékba, és kivitte hozzá a cserfa alá, és felajánlotta néki. És mondta néki az Isten angyala, itt most az Isten angyalát említi ismét, vegyed a húst és a kovásztalan kenyereket, és rakd erre a kősziklára, és a húslevét öntsd rá. És úgy cselekedett. Akkor kinyújtotta az Úrnak angyala pálcájának végét, amely a kezében volt, megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret, és tűz jött ki a kősziklából, és megemészti a húst és a kovásztalan kenyereket. Az Úrnak angyala pedig eltűnt az ő szemei elől. Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, mondta Gedeon, jaj, nékem, Uram Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre. Szóval úgy tűnik, hogy Gedeon csak most realizálja igazából, hogy miféle kinyilatkoztatásban volt része. Ugye az ételáldozat, ez a mózesi törvényben is szerepelt, és most Gedeon ilyen ételáldozatot akar vinni ennek a titokzatos lénynek, és amikor ugye az csak a pálcájával megérinti, és tűzjön ki a kősziklából, és megemészti, akkor ő észbe kap, és most realizálja igazán, hogy valóban isteni kinyilatkoztatásban volt része. És olvasom azután a 25. verset. És lőn ugyanazon éjjel mondta az Úr néki. Tehát nagyon gyorsan követték egymást az események, nem tudjuk, hogy milyen formában szólt hozzá Isten éjszaka, de azt mondja, még ugyanazon az éjjel, és ezt mondta. Védj egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely 7 éves, és ronsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé, és a berket, amely amellett van, vágd ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek a tetején, alkalmatos helyen, és vedd a másik tulkot, és áldozd meg ége áldozatul a berek fájánál, amelyet kivágsz. Vajon miért adta Isten neki ezt az utasítást? Azt akarta nyilvánvalóvá tenni, hogy ezzel a cselekedettel fejezze ki azt, hogy a bálványimádás ellen szemben fellép, és vissza akarja terelni Izraelt az igaz Istennek a tiszteletéhez, mert addig az Úr nem lehet vele, amíg ő meg nem tagadja határozottan a bálványimádást, és ezt nem teszi bizonyságul az egész Izraelnek is. A dolog nem volt veszélytel, és itt láthatjuk, hogy még Gedeonnak a családját is mennyire fertőzte már a bálványimádás, mert így olvassuk a következő versben, 27-től. Ekkor Gedeon 10 férfit vett maga mellé az ő szolgái közül, és akképpen cselekedett, amint megmondotta neki az Úr. De miután félt atyának házanépétől és a város férfiaitól ezt nappal cselekedni, éjszaka tette meg. Mikor aztán felkeltek reggel a város férfiai, ime már össze volt törve a Baál oltára, levágva a mellette lévő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amely építették. És mondta egyik a másikának, ki cselekedte ezt. És mikor utána kérdezősködtek és tudakoztak, mondták, Gedeon a Jóás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondták a város férfiai Jóásnak, add ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát, és mert kivágta a berket, az is kultuszhely volt, amely mellette volt. Jóás pedig mondta mindazoknak, akik körülötte álltak, a Baálért pereltek ti, avagy ti oltalmazzátok meg őt? Valaki perel ő érette, ölettessék meg reggelig, ha Isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott. Tehát itt kitűnik, hogy már egy Baál oltár, egy Baál kultuszhely létesült még ugye az ő családjában is, és ezt kellett lerontania, ami egyébként az egész városnak is kultuszhelye volt, és már életveszélyes volt ehhez hozzányúlni. Annyira eltorzult az Izrael hite, de nyilván az apja értesült arról a kinyilatkoztatásról, amit Gedeon kapott, és ennek hatására aztán nagyon határozottan és szellemesen elutasította, akik hát Gedeonnal végezni akartak emiatt. Azt mondta, hogy hát a Baálért itt kardoskodtok, hát ha Isten ő, akkor pereljen magáért, hogy lerontották az oltárát. És ez úgy tűnik meghökkentette valahogy a város férfiait, és elálltak a szándékuktól. De most jön az igazán érdekes rész. A 33. verstől olvasom, és mikor az egész Midián és Amálek és a napkeleltiek egybegyűltek és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezreel völgyében, az Úrnak lelke megszállta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És akkor írja, hogy követeket küldött a különböző törzsekhez, hogy egy hadsereget toborozzon a velük szemben szintén táborrendbe sorakozott ellenség ellenében. De megint csak Gedeon személyiségének egy érdekes vonásával találkozunk. Az előbbiről talán még annyit, hogy Gedeonról olvastuk, ugye, hogy félt megtenni, amit az Úr mondott, félt, de megtette. Talán már ott kiderült ez az engedelmessége, tudta, hogy Isten szólt hozzá, és bár veszélyes volt a dolog, de éjszaka megtette, lerombolta a Baál oltárát. És most megint azt látjuk, hogy nem annyira abban volt az ereje Gedeonnak, hogy ő olyan halál megvető bátorsággal tudott volna magában fellépni, mert itt megint azt látjuk, hogy volt benne bizonytalanság, és volt benne félelem, ez a következőkből kiderül, majd a végén fogjuk kimondani, hogy miben állt igazán Gedeonnak az ereje. Így olvasom a 36. verstől. Tehát ő megtette azt, hogy összehívta a hadsereget, de akkor mondta Gedeon az Istennek: ha csak ugyanaz én kezem által akarod megszabadítani az Izraelt, amiképpen mondtad, ime egy fűt gyapjat teszek a szérüre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz lesz, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amint mondottad. És úgy lőn, mert amikor másnap reggel felkelt, és megszorította a gyapjat, harmatot fasart ki a gyapjúból egy tele csésze vizet. Milyen érdekes ugye ez a jelkérés. Ez nem hitetlenségből fakadt, hanem éppen a gyengesége tudatából. Tudta, hogy ezzel a sokasággal szemben ő semmi. És ő arra a bizonyosságra vágyott, még további megerősítésére, hogy az Isten lesz vele. Mert ha az Isten nincs vele, akkor tudta, hogy ez egy teljesen kilátástalan vállalkozás. És nézzük meg a 39. verset, látjuk, hogy Gedeon mennyire nem magában volt erős. Lehet, hogy fizikailag erős alkatú ember volt, de egyáltalán nem magában bízott, a maga erejében vagy bátorságában. Mert a következő versben ezt olvassuk. És mondta Gedeon Istennek: ne gerjedjen fel a haragod én ellenem, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer egy apjúval. Legyen, kérlek, szárasság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedett Isten azon az éjszakán, és lőn szárasság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lőn. Mi lehetett ennek az oka? Lehet, hogy úgy okoskodott ugye Gedeon, hogy hát a gyapjúnak tulajdonsága magába szívja a nedvességet, hogy talán az mégis levegőből is magával szívott nedvességet, és azt gondolta, hogy még egyértelműbb a próba fordítva. Hogyha minden nedves, és az a gyapjú, amely egyébként hajlamos magába szívni a nedvességet, az lesz száraz. De ez az egész megint azt fejezi ki, hogy ő mennyire meg akart bizonyosodni, hogy Isten vele van. Másrészt pedig milyen szép ez, hogy az Isten lehajol egy emberhez. Hogy jó Isten látja, hogy ő mennyire csak az Istennel mer indulni. Isten nélkül nem mer. Egyáltalán nem magában bízik. És akkor az Isten kegyelmesen ezt is megteszi neki. És azt mondja, most látta, hogy minden harmatos, nedves, a gyapjú pedig száraz volt. És olvassuk a 7. fejezetben tovább. Felkelt pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon. Ezt azért jegyzi meg, én nem olvastam azt a verset, hogy amikor ugye az apja úgy védte meg őt azoktól, akik meg akarták ölni a Baál oltára lerombolása miatt, hogy pereljen a Baál magáért, ha Isten ő, akkor ráragasztották Gedeonra ezt a nevet, hogy Jerubbaál, pereljen vele a Baál. Úgyhogy úgy rajta maradt ez a név, tehát ezért nevezi így. És így olvasom a 7. fejezet első versében: felkelt pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és táborba szálltak a Harót kutyánál, és a Midian tábora tőle északra volt, a Móré halomtól fogva a völgyben. És mondta az úr Gedeonnak: több ez a nép, amely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulást nékem. Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységéről. Most nézzük meg, hogy hányan maradtak. Azt mondja, és visszatértek a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradtak ott. Elgondolhatjuk, hogy amikor ugye voltak a midianiták, az amálekiták, és a velük szövetséges napkelet fiai, rengetegen lehettek, és hogy Gedeonnak ezt a parancsot teljesíteni nem is lehetett olyan könnyű, hogy az ő serege úgyis semmi a többihez képest, és most még az Isten azt mondja, hogy hirdesse ki, hogy aki fél és retteg, menjen haza. Maradt 10 000 embere. De a Jóisten mivel indokolta? Azt mondta, ez a nép annyira elfajult, ha annyi emberrel győzitek le, míg magatoknak tulajdonítjátok a dicsőséget, és megint nem éri el a lelki célt ez a szabadítás, és azt mondta, küld haza a nép javát. Aztán így olvasom. És mondta az úr Gedeonnak, még ez a nép is sok. Ilyen érdekes. Ezért nagyon, nagyon érdemes megjegyezni. Mennyire nem a sokaságban van az erő. Még ez a nép is sok, vezesd le őket a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen el. Ez az Isten egy nagyon határozott utasítást adott. Hallgass rám, kövess pontosan az én utasításomat. És levezette a népet a vízhez, és mondta az úr Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogy a nyal az ebb, áll is külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. és lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet 300 férfi, a többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az úr Gedeonnak, a 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe, a többi nép pedig menjen el kiki a maga helyére. Hát mit gondol, miféle különös próba volt ez? Valaki elgondolkodott rajta, vagy rájövünk, hogy mi lehet? Próbáljuk úgy elképzelni a jelenetet. Ugye ők tudták, hogy az ellenség már táborrendben van, ők végül is siettek az ellenség ellen. És amikor megálltak, hogy itt most lehet inni, akkor egyesekben teljesen benne volt az a tudat, hogy sietni a feladatra, mert ez az úr harcai, és azok csak sietve így lehajoltak, és úgy ittak a vízből. Ahogy tudtak, a többiek kényelmesen térdre ereszkedtek. Ott önmaguk kényelme szerint letelepedtek egy időre, és ez volt egy érdekes próba, amivel Isten kiválasztotta azt, akik tudják a küldetésük fontosságát, és akik tudják, hogy ezek az úr harcai. Csak úgy érdekességként említem meg, hogy bizony ma is mennyire meg lehet ilyen különbséget figyelni ember és ember között. Hogy valaki valamit csinál, de azért, mikor a maga dolgairól van szó, akkor abban nagyon el tud merülni. De vannak emberek, ha valaminek a jelentőségét megértette, akkor az neki mindig éjjel-nappal a szem előtt van. Akkor minden annak alá van rendelve. Csak úgy kitérőben említem meg, én nagyon szerettem és tiszteltem a Levendel László professzort, akivel az alkoholbetegekért dolgoztunk, és már a halála után egyszer pont nekem kellett egy alkalommal megemlékezést mondani róla. Ott volt a fia is, és örültem, hogy visszaigazolt, hogy sikerült eltalálni valamit. Mert úgy gondolkoztam, mivel lehetne megragadni a lényeget, és akkor mondtam, hogy hát én így tudnám őt jellemezni, hogy sose vesztette el a komolyságát. Ugye szokták emberekre mondani, hogy sose vesztette el a humorérzékét. Hát őróla azt lehetett mondani, hogy sose vesztette el a komolyságát, tudnék azt a komolyságát, olyan volt neki, mint a nehézkedési törvény, hogy neki nyomorult embereken kell segíteni. Ez neki mindig ott volt, mindig ott volt. Soha nem volt ráérős, mindig sietett. És ő, mint akinek a tudatából ez egy pillanatra nem tűnt el, mindig bárhol, bármerre úgy viselkedett. És egy ilyen érdekes próbát ajánlott az Isten itt is, hogy kik azok, akik teljesen átérzik ennek a helyzetnek a komolyságát, ennek az ügynek a jelentőségét, csak azok a megfelelőek, a többit enged szélnek, mert ők csak nehezék. Ők nem fogják előre vinni ezt a dolgot, de azok hadd menjenek el. Hát nem tudjuk, hogy mit érezhetett Gedeon, hogy azért képzeljük el, hogy 300 embere maradt 30-nál többből, és 30 ezernél többnől maradt 300 embere, és ott a hatalmas ellenség. És a Jóisten, nézzük meg megint az ő kegyelmét, hogy még elébe megy Gedeonnak, és nem is várja, hogy most Gedeon kérjen meg valami megerősítést, hogy hát tényleg ennek nem valami borzalom lesz a vége, hanem szabadulás, hanem így olvasom a 9. verstől, és... a 8-at is, és ők kezükbe vették a népnek útravalóját és kürtjeit, ez a 300 ember, az Izrael többi férfiait pedig mind elküldte, mindegyiket a maga hajlékába, és csak a 300 férfiú tartotta meg. És egy kis megjegyzés, a Midian tábora pedig alatta feküdt a völgyben. Ugye úgy az ember elkezdel, hogy mikor ő ment már csak a 300 emberi, hogy megnézte a tábort, alatta feküdt a völgyben, a hatalmas, az ellenség hatalmas tábora. De azért Gedeon megtette, ahogy az úr mondta, azt mondtam, hogy tartsd meg, de azt mondom, hogy küld el, úgy tette, engedelmeskedett. Függetlenül attól, hogy mit gondolt, vagy mit érzett belülről. És akkor olvasom a 9. verstől, és mondta néki az úr azon az éjszakán, kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adom őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te, és púra a te szolgád a táborba, és hallgasd meg, mit beszélnek, hogy onnak utána megerősödjenek a te kezeid. És menj alá a táborba. És lement ő és Púra az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. És a midiániták és az amálekiták és a napkelet minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokasságuk miatt is, mint a fövenynek, amely a tengerpartján van. Na ugye itt még jól kiemeli az arányokat a bibliai leírás. Mikor pedig Gedeon odament, nyilván ugye sötétben, titokban lopóztak a tábor széléhez. Íme az egyik férfiú éppen álmát beszélte el a másiknak, hogy egy sült árpa kenyér hengergett alá a midianiták táborára, És mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy az eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt. A másik pedig felelt és mondta, nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Jóás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta Isten Midiánt és egész táborát. Milyen különös eszközöket tud az Isten egy ember bátorítására. Lement, és milyen jellemző volt ez a kép, hogy egy sült árpa kenyér fölborítja, hogy a harcos sátrát, és feje tetejére állítja. Hát tényleg olyan volt a Gedeon egész csapata, mint egy sült árpa kenyér ahhoz a hatalmas tömeghez képest. És hogy mi állt annak a katonának a fejébe, vagy az Isten hogy sugalta a lelkébe, nem tudjuk annak a másiknak, de az azt mondta, hogy hát ez egyet jelképezhet, ezt a kis maroknyi népet itt, a Gedeonnak a seregét, mert ha a hatalmas Istenük hadakozik értük, akkor a kezébe adja. És ennyi elég volt Gedeonnak, olvasom ezután a 15. verset, és mikor hallotta Gedeon az álom elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtotta magát, visszatért Izrael táborába, és mondta, keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr Midián táborát. Meg volt az eredmény? Sehol. Emberileg teljesen kilátástalan volt. 300 ember annyival szemben, mint a tengerfőveny, amíg a tevéket se lehetett megszámolni. De amikor ő még az Istentől megkapta ezt az egyértelmű bátorítást, függetlenül attól, hogy az eredménynek nyoma se volt, milyen szépen írja az ige, meghajtotta magát az Isten előtt. És azt mondta a népnek a leghatározottabb bátorsággal, keljetek fel, mert az Úr kezetekbe adta Midiánt. Tehát nem véletlenül sorolja a zsidókhoz írt levél 11. fejezete Gedeont a hithősök közé, aki merte abszolút komolyan venni az Úr szavát, és a lehetetlenben is azt mondani, az Úr mondta, ha az Úr velünk van, akkor úgy van. És azután olvassuk a 16. verstől, itt látszik az, hogy nyilván Isten is adott neki tanácsot, de ő maga is egy nagyon leleményes és határozott ember is volt másrészt, mert így olvastuk tovább. És a 300 embert 3 csapatba osztotta el, és mindegyiknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat a korsókba. És mondta nékik, én rám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És mikor én bemegyek a tábor szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fúvok, és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. És lement Gedeon, és az a 100 férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez, ugye másik 2 csapat másfelől, az középső éjjeli őrség kezdetén, mikor éppen az őrség felváltatott, tehát az emberek még éjjel aludtak a sátraiba, és kürtöltek a kürtökkel, és összetörték a korsókat, amelyek a kezükben voltak. Kürtölt mind a 3 csapat a kürtökkel, összetörték a korsókat, bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, és kiáltottak fegyverre az Úrért és Gedeonért. És mindegyik ott állt a maga helyén a tábor körül. Figyeljük meg, meg sem mozdultak. Semmit se kellett harcolni. Ott állt mindegyik a maga helyén a tábor körül, erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott és menekült. Tehát a kürtökkel, a fáklyákkal, amelyek egyszerre felhassant éjszaka közepén, mindenfelől hittel és hatalmas határozottsággal, erre megfutamodott az egész tábor. És leírja a Biblia, hogy ezután üldözte őket Gedeon, és a királyaikat is elfogták, ugye nyilván több fejedelemségből volt, ugye királyoknak nevezi őket. És végül olvasom a 8. fejezet 28. versét. Így aláztattak meg a midianiták az Izrael fiai előtt, és nem is emelték fel ezután már fejüket, és megnyugodott a föld 40 esztendeig Gedeon idejében. Tehát nem tudtak erőre kapni, akkor a vereséget szenvedtek, és ugye milyen jó olvasni, megnyugodott a föld 40 esztendeig, amíg Gedeon élt, addig ez olyan fenséges, hatalmas szabadítás volt, hogy az előző teljesen megnyomorított helyzetükből ezzel az egyetlen dologgal megszabadultak, pedig ott álltak a helyükön, egy fegyvert se fogtak még először semmit, csak a kürtök, a cserepek, a fáklyák, és megfutamodott az egész tábor, és üldözni tudták őket, és megtörni az erejüket. Még egyetlen egy dolgot olvasunk Gedeonról, ami nagyon sokat mond megint róla. Olvasom a 22. és a 23. verset a 8. fejezetben. És mondták az Izrael férfiai Gedeonnak, uralkodjál felettünk te és a te fiad, és a te fiadnak fia, mert megszabadítottál bennünket a midianiták kezéből. Tehát oly nagyra értékelték ezt a szabadítást, hogy tulajdonképpen mit ajánlottak? Látjuk, hogy milyen korán megjelent Izraelben a dinasztikus királyság alapításának az eszméje. Mert azt mondták, uralkodjál fölöttünk te és a te fiat te utánad. Ugye később így mondták ezt Sámuel próféta idején, hogy a király legyen fölöttünk úgy, mint a többi népnél szokás. De ennek már volt régebbi gyökere. És ez is a népnek a hitetlenségét és az elfajulását mutatta, mert ők tudták, hogy nekik egy vezérük, egy királyuk van az Isten, és hogy ők nem olyan, mint a többi nép, és nekik nem szabad a többi nép szokása szerint élni. De már itt megjelent ez az ötlet, ugye, és javasolták Gedeonnak, hogy hát most legyen egy dinasztia, amit te alapítasz, és legyen királyság felettünk. Olvassuk a 23. verset, hogy felelt Gedeon. És mondta nékik Gedeon, én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek. Különleges válasz, ugye? Tehát nem akármilyen személyiség volt ez a Gedeon, visszautasította az ajánlatot, és pedig hittel utasította vissza, azt mondta, nem, Izraelnek más a küldetése, se én, se az én fiaim, az Úr uralkodik fölöttetek. Talán csak megjegyzem, hogy milyen szomorú, hogy még ez a kiváló ember is azért egy hibát elkövetett, méghozzá közvetlen ezután, és pedig azt a hibát, hogy erre már nem adott neki az Úr utasítást, de ő most azt gondolta, jó akarattal tette, de mégis hibát követett el, mert nem kérdezte meg a Jóisten, illetve az Isten utasítása nélkül cselekedett, hogy ott akart egy ilyen kultuszhelyet létesíteni, ahol neki az Úr angyala megjelent, és ugye ilyen papi öltözetet készíteni, hogy a Mózes törvénye szerint, és ő maga, ugye ez volt az ambíciója, hogy ő pap legyen, de az Isten erre nem hatalmazta fel. És a Biblia azt mondja, hogy később ebből egy bálványkultuszhely lett, és törbe ejtette még a saját családját is, és másokat. Hát ugye a Jóisten nem véletlenül rendelkezett úgy, hogy csak egyetlen egy központi szentély legyen Izraelben, először a pusztai sátor, majd a templom, hogy nehogy torzuljanak azok a jelképes szertartások, amelyek az eljövendő megváltóra mutattak, amelyek hitelesen tanúskodtak a láthatatlan Istenről, az ő szent törvényéről, a bűnrendezés útjáról. Ugye a Jóisten nem akart, hogy Izraelben kultuszhelyek alakuljanak ki, mert ez nem az Istennek a rendje szerint való, hogy bizonyos helyek legyenek szent helyek. Az Isten nevelni akarta Izraelt, hogy az ő láthatatlan Istenét tisztelje, akit csak erkölcsi alapon lehet tisztelni, és ezért rendelkezett így, és lám Gedeon életére is csak oda került egy paca. De most talán mégse erre tesszük a hangsúlyt, ebben csak az a tanulság, hogy a Biblia igen reális könyv, és sohasem retusálja egyetlen bibliai személynek az életét sem. Ennyi jót elmond Gedeonról, és utána azért tanulságul megjegyzi, hogy amikor kilépett a hit és engedelmesség kötelékéből, akkor ő is csinált egy jókora hibát az összes erénye mellett. Tehát a Biblia arra tanít minket, hogy semmi, de semmi ok nincs embereket nagyon magasztalni, és embernek önmagában bízni, mert a legkülönbek is esendőek, és követhetnek el hibát, és senki sem tévedhetetlen. Ez a tanulsága mindenképpen megvan. De azért visszatérnék még egy pillanatra oda, hogy hát vajon miért volt Gedeon erős? És mikor az Isten megszólította, hogy erős férfiú is menj el ezzel a te erőddel, vajon csak a fizikai erejére gondolt? Igazából nem ennek volt itt döntő jelentősége, hanem az ereje a hit és az engedelmesség volt. Hangsúlyozom a kettő együtt. Mert van, amikor a kettő szétválik. Van, amikor valakinek még úgy nagyon van mély hite az Istenben, és hát úgy nagyon komolyan veszi, és bátran megy, amit az Isten mond, de nem mindenben pontosan követi az Isten szavát. És akkor már az erő nincs, csak ha a kettő együtt van, a hit és az Úr szava iránt való engedelmesség. És ezt az egy utolsó szomorú mozzanatottól eltekintve, látjuk, hogy Gedeont végig ez jellemezte. Az Úr azt mondta, ronsd le a Baál oltárát, ha félt is, megtette. Azt mondta az Úr, hogy ennyi és ennyi embert küldj el, elküldte. Még ez is sok, azt is elküldte. És mindenben teljesen Istenre támaszkodott, és nem volt semmi önbizalma. Újra meg újra bizonyosságra vágyott, hogy az Úr vele van, de akkor viszont mert cselekedni. Tehát ebben egy kicsit hasonlított Józsuéhoz. És szeretnék egy Biblia verset elolvasni a korintusiakhoz írt levélből. Ez egy nagyon érdekes ige. Korintusiakhoz írt második levélből idézem az Új Szövetségből. Itt van az erőről egy nagyon érdekes kijelentés. Korintusiakhoz írt második levél 12. fejezetéből idézem a 9. verset, és a 10. vers utolsó részét. Itt Pál apostol kérte Istent, hogy valamilyen betegséggel küzdött, és ezt távozzék el tőle, és Isten ezt válaszolta néki, a 9. vers, és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. És a 10. versben ezt mondja Pál, bocsánat, még talán olvasom a 9. vers második részét is, nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. És a 10. vers végén ezt mondja, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ezeket az érdekes igéket hogy érthetjük meg? Azt mondta, miért mondta Isten ezt Pálnak, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el? Azt mondta, hogy mikor egy ember teljesen látja a maga erőtlenségét, hogy nem bízhat se az értelmében abszolút távolról sem, mert az se csalhatatlan, nem bízhat az akarat erejében sem, hanem ő maga önmagában az igazi jósághoz, a valódi igazság cselekvéséhez, vagy az Isten dolgai megvalósításához erőtlen, csak az Isten bölcsessége és csak az Istennek a hatalma tudja ezt megtenni, akkor nyilatkozik meg az Isten ereje. Amikor egy ember teljesen arra támaszkodik. Tehát ezért mondta azt Isten, figyeljük meg, az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Úgy is mondhatná, Isten azt mondja, én az erőtelen emberek által végzem el az én munkámat, ami nem azt jelenti, hogy ezek az emberek intelligencia nélkül valóak, vagy lelki erő nélkül valóak, vagy fizikai erő nélkül valóak, de olyan emberek, akik tisztában vannak az ember gyengeségével és az ember törékenységével, akik olyan vallomást tesznek, mint Pál a római levél 7. fejezetében, aki ezt mondja, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, az én természetemben semmi jó. Önmagamban abszolút jót, Isten mértéke szerint jót én produkálni nem tudok. És az ilyen erőtelenek által, akik tudják a maguk gyengeségét és erőtelenségét, és teljesen Istenre támaszkodnak, általuk nyilatkozhat meg az Isten ereje. És ezért Pál apostol azt mondja, hogy azért én örömmel vallom az én erőtelenségemet és gyengeségemet, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Hogy erre ezt Luther Márton valamikor úgy mondta, hogy az üres koldus kézbe teszi az Isten az ő kegyelmét és az erejét. Szóval amikor az ember pontosan tudja, hogy ő maga nem alkalmas önmagában, akkor tud az Isten hatalmasan megnyilatkozni. És milyen szép ez a vége, mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ezt valósággal az életünk jelmondatává tehetjük. Hogy amikor az ember nagyon tisztában van a maga korlátaival és a gyengeségeivel, akkor potenciálisan, akkor erős. Ha ehhez az Isten kegyelme és az Isten ereje járul, akkor mindannyiunk jelmondata lehet, mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mikor pedig az ember magabiztos, mikor a maga erejében megy neki a dolgoknak, akkor így mondja Példabeszélek könyve, hogy az elesés előtt, a bukás előtt felfuvalkodás jár. Ez egy abszolút törvényszerűség. És még egy néhány rövid szó Sámsonról. Hát az ő története sokkal, de sokkal jobban ismert. Ő 20 évig bíráskodott Izrael felett, és akkor már más ellenséggel küzdött az Izrael, akkor a filiszteusok jelentek meg, és a filiszteusok nyomorgatták őket, mégpedig megint csak nagyon kegyetlenül. És így olvassuk Bírák könyve 13. fejezetének az elején. Olvasom az első verset. Látjuk, hogy ez mindig, mint a refrén tér vissza a Bírák könyvében. A 13. fejezet első verse így hangzik. Az Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úr szemei előtt, azért az Úr őket a filiszteusok kezébe adta 40 esztendeig. Ugyanaz a szituáció megint más variációban. És akkor leírja az írás, hogy volt egy gyermektelen házaspár, és az asszonynak megjelent az Úr angyala, és a következőket mondta néki. Itt megint látszik az, hogy először nem volt egészen nyilvánvaló, hogy ő egy természet feletti lény. Így olvasom a harmadik verstől. Ezt mondta néki, terhes leszel és fiat szülsz. Azért most megóvjad magadat, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. És imé terhes leszel és fiat szülsz, és beretve ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől kezdve. És ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Csak zárójelbe teszem, hogy kifejezte be aztán Dávid. Dávid idején tört meg teljesen a filiszteusok ereje, de egy hosszú ideig nyomorgatták Izraelt. És aztán úgy olvassuk a következő versben, elment az asszony, elbeszélte ezt a férjének, mondván, Istennek egy embere jött hozzám, tehát nem tudta, hogy proféta volt-e, vagy ki volt, akinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, tehát azért valami rendkívült érzékelt, azt mondja, igen, rettenetes, úgyhogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondta meg nékem a nevét. És elbeszéli a férjének, hogy miket mondott, és látszik, hogy ez egy milyen lelkismeretes, hívő házaspár volt, mert így olvassuk, a 8. verstől Manoachnak hívták a férjet, Manoach pedig az Úrhoz könyörgött, és mondta, kérlek, Uram, az Istennek amaz embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Ezt csak azért is emeltem ki, mert ugye milyen ennél szebb szülői kérés az Istenhez nem lehet, nem? És azért bárcsak minden szülő ilyennel fordulna az Istenhez, hogy olvastuk, így olvasom még egyszer. Jöjjön el, és tanítson meg minket, mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Később ugyanez a kérdés ismétlődik a 12. versben, mikor aztán tényleg megjelenik újra az Isten angyala, akkor ezt mondja néki Manoach, ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő. Hát ez ugye, amikor egy ember az Istentől kér tanácsot, hogy miként bánjunk a gyermekkel, mert ez egyáltalán nem egy olyan könnyű vagy egyszerű tudomány. És azt is láthatjuk, hogy ugye azok a bizonyos születés előtti befolyások, amit nem régibe fedezett föl ugye a modern tudomány, a Biblia már régen tudott erről, mert már az anyát kioktatja, hogy a terhesség alatt még az életmódja sem mindegy, az se, hogy mit teszik, mit teszik, semmi, mert ez mind befolyásolni fogja a születendő gyermeket. És azután a továbbiak, gondolom, nagyrészt ismerős a Sámson története. Megjegyzem, ez a bizonyos hosszú haj, ez az úgynevezett nazireusi fogadalomhoz tartozott, ez már a mózesi törvényben benne volt. Ugye Izrael egy testi leszármazás szerinti nép volt, és a Jóisten tudatosítani akarta velük, hogy azért, aki igazán Istennek akarja szentelni magát, az egy magasabb, vagy ha úgy tetszik, mélyebb dolog. És azt mondta, ha valaki az Úrnak akarja szentelni magát egy időre, vagy teljes életére, ennek egy külső jele legyen, ugye, hogy megmarad a hajas részegítő italt, nem iszik, szóval teljesen tartózkodjon minden ilyesmitől. És ez ugye ez egy nevelőeszköz volt Izraelben. Na hát ilyen nazireussá legyen Sámson, ugye ez volt az isteni utasítás, és ez volt a lényeg, hogy Istennek szenteltetett az ő anyjának méhétől fogva. Ez azt jelentette, hogy Isten egy küldetésre hívta el, az Isten ügyének szentelje az életét, és majd azt a hatalmas erejét, amit kap. Mert azt olvastuk aztán a továbbiakban, hogy megszületett a gyermek, és tényleg fantasztikus fizikai ereje volt. De ami a szomorú, igen hamar letért arról, aminek csak külső jele volt, ugye a hosszú haja, tudnélik, hogy ő Istennek szenteltetett, mert mindjárt itt olvassuk a 14. fejezetnek az elején, az első verstől, lement Sámson Timnádba, és meglátott egy nőt Timnádban a filiszteusok leányai között. És mikor hazament, elbeszélte atyának, anyjának, mondván, egy nőt láttam Timnádban a filiszteusok leányai közül, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondta néki az ő atya és anyja, hát nincsen a te atyád fiainak és az én egész népemnek lányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget vegy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának, őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Szóval más, ugye elv, itt ugye nem ismer el, és elfelejti, hogy az Istennek szenteltetett, és tulajdonképpen pogány nőt vesz feleségül, és nem részletezem ezután a történetet. Minden esetre döbbenetes dolgokat ír le az írás, hogy nagyon érdekes egyéniség volt ez a Sámson. Egyik oldalon volt mély hite, és akarta teljesíteni a küldetést, de ami hiányzott belőle, az engedelmesség. Ezért mondtam együtt, hogy a hit és az engedelmesség együtt segít. És azért az Isten rajta is megkönnyörült, mikor azért a hit fellángolt benne, meg a népén is megkönnyörült ezáltal, akkor az Isten szabadítóul használta föl. De mivel az engedelmesség nem párosult a hitéhez, hiába volt nagy fizikai ereje, és olykor aztán lelkesen akarta az Isten dolgát tenni, végül mégis tragédiába fulladt az ő személyes élete is. Egész röviden azért csak annyit, hogy mégis el tudjuk képzelni, azt írja, ugye leírja az írás, hogy mikor aztán ezzel a feleségével itt különleges tapasztalatai voltak, és a filiszteusok is nagyon kibántak vele, meg a felesége is, akkor ő ezt, hát ugye, busztúállásra használta fel a filiszteusok ellen, és leírja, hogy milyen iszonyatos ereje volt, és mi mindent tudott tenni. Leírja, hogy például egy oroszlán kölyök egyszer szaladt felé, ő fogta és ketté tépte az oroszlán kölyköt, mint a semmit. Aztán leírja, hogy egy másik esetben egy városba ment be, és a filiszteusok mondták, kulcsos városba ment, most filiszteusok városa volt ez, most megfogjuk. Ő pedig fölkelt éjjel, egyszerűen kitépte a város kaput tokostól, mindestől, fölvitte a következő hegy tetejére, letette és elmenekült. Aztán a nagyon kicsiny hitűek voltak a saját honfitársa is, mert nem megharagudtak rá, hogy a filiszteusokat ingerli az ő személye, és kislelkűek lettek a szolgaságban, és azt elhatározták, hogy kiszolgáltatják a filiszteusoknak. És fölment 3000 férfi kötelekkel, hogy megkötözik Sámsont, és kiadják a filiszteusoknak. És úgy a Biblia úgy érzékeltet, hogy a nagy erejében egy kicsit hegyke is lett sokszor, és úgy sok minden tréfára vett Sámson. Ezúttal is azt mondta nekik, nem is vitatkozott velük. Mondta nekik, jó, kötözzetek meg, csak egyet ígérjetek meg, hogy ti nem támadtok ellenem. És azt mondja, levitték őt megkötözve, hogy kiszolgáltatják a filiszteusoknak, akkor azt mondja, mint hogy csak a megégett lenszálak lettek volna, kötelek széjjel, és kezeügyébe került egy szamár álcsont, és 1000 filiszteust ölt meg vele. Egy nagy pusztítást végzett az ellenségei között megint. Tehát ilyen történetek követik egymást, de a legismertebb az utolsó történet, ugye Sámsonnal kapcsolatban a Delilla történet. Megint egy filiszteus nő, és ami a történetben különösen csúnya, így olvasom a 4.-5. versben, 16. fejezet 4.-5. versében, és történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek neve Delilla volt, és felmentek őhozzá a filiszteusok fejedelmei, mármint az asszonyhoz, és mondták, kérdezd ki őt, tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és megkínozzuk őt, és mindegyikünk adunk neked 1100 ezüst siklust. Ugye, ha még csak a népéhez húzott volna, és ugye hát szerelmet imitálva tönkretette volna Sámsont, az is nagyon ronda dolog. De hogy még ebbe a pénz is benne van, ez azt a bizonyos Delillát tényleg egy nagyon csúnya szereplővé avatja. De megint itt van, hogy látjuk, hogy mit ér a nagy fizikai erő, olyan fizikai erő, mint Sámsoné, ami ilyen hallatlan fizikai erő volt, hogy mégis lelkileg milyen gyenge volt, és milyen erőtlen, az engedelmességben volt gyenge, és az erkölcsi elvekben. Mert leírja, hogy egy párszor jó megtréfálta a Delillát is, meg a filiszteusokat is, mert mindig mondott valamit, aztán kinevette őket, mindnyájukat. De annyira hegyke volt, és annyira magabiztos, hogy mikor már látta, hogy a felesége összejátszik, illetve hát a Delilla összejátszik a filiszteusokkal ismételten, ez egészet őkre csak kacagta, és továbbra is kitartott emellett a nő, mert szóval erkölcsi elvek itt nem voltak. És utoljára így olvasom a 16. fejezetben a 15. verstől. Ekkor mondta néki Delilla, miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs én velem? Én már 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke. És kitárta előtte egész szívét, és mondta neki, borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva. Ha megnyirattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember. Ugye mennyire hiányzik az erkölcsi erő? Egyszerűen csak belefáradt, szóval úgy láthatjuk ezt a Sámsont, mindig a szenvedélye és a hangulatai irányítottak erkölcsi elvek szerint. És akkor egyszerűen elmondta, kitárta az egész szívét, mondja, persze félreértésben esünk, nem a hajában volt az ereje, ez csak szimbóluma volt annak, hogy ő Istennek szentelt. De amikor, hogy így mondjam, ezt is ennek az álnok nőnek így kiszolgáltatta, és hogy ő az Istennek szentelt, és ezt is úgy odadobta, akkor olyasmi történt, amire tulajdonképpen nem számított. mert akkor úgy olvastuk a 19. versben, hogy akkor már szólt, ugye előbb még a 18. Delila szólt a filiszteusoknak, hogy jöjjetek, most aztán kitárta előttem az egész szívét, és megint ott ez a döbbenetes kis mozzanat a 18. vers végén. Felmentek őhozzá a filiszteusok fejedelme, és a pénzt is felvitték a kezükben. És elaltatta őt már, mint Delila a térdein, és előhívott egy férfiút, lenyiratta az ő fejének 7 fonadékát, ugye micsoda erős, hatalmas haja lehetett, és akkor most jön a döbbenetes mondat, eltávozott tőle az ő ereje. De még ezt Sámson nem tudja, mert mikor felkiáll Delila, rajtad a filiszteusok, Sámson, mint az előző alkalommal is, mikor pedig ő álmából felserkent, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötelékeket. Mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. A Biblia egyik legtragikusabb verse, nem? Az ember így számítja el magát az engedetlenség útján. Az ember sokszor kacérkodik azzal, hogy tudja, hogy az Isten mit mond meg, és másképp teszi. És mivel az Isten nagyon kegyelmes és hosszú tűrő is, nagyon sokszor megtette Sámsonnal is, hogy annak ellenére, mikor bajába fölkiáltott, akkor mégis meghallgatta, megerősítette őt. Ő még most is úgy gondolja, hogy semmi hetkén lerázom őket, mint máskor, és nem tudta, hogy az Úr ereje eltávozott tőle. Olyan megrázó ez a vers, újra csak azt mondom. Még egyszer mondom, a hit csak az engedelmességgel együtt erő, és csak az engedelmességgel együtt érték. Ha az utóbbi elmarad, akkor egyszer csak az ember elszámíthatja magát. Akkor vakmerőségé válik a hit. Azt hiszi, hogyha az Isten parancsolatait semmibe veszi, vagy szóval az Isten dolgait mellőzi, akkor is az Isten kegyelme, az Isten ereje mellé szegődik, és nem kell tartania ilyesmitől. Az Istennek is nagyon szomorú meghozni ezt a döntést, de a Bibliában mindig ez a legfélelmetesebb mondat, hogy magára hagyta az Úr, elhagyta az Istennek lelke. Ez a legrosszabb, ami egy ember eltölti, magára hagyja. És többet sem a bűnbánatra vezetéséért, sem a megtéréséért nem munkálkodik, és nem óvja, és nem segíti őt. És így olvassuk akkor a következő versben, a filiszteusok megfogták őt, kiszúrták a szemeit, levezették őt Gázába, ott megkötözték 2 vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban. Ugye ez, az ember úgy megrendül, egy ilyen hatalmas Izrael hőse és bírája, és egy ilyen helyzetbe került, hogy kiszúrt szemekkel őrüljön a filiszteusoknak. Hány és hány ember élete végződik hasonlóan, akinek kiváló a te. Egyik nép legyőzte a másikat, akkor azt mondták, a mi istenünk legyőzte az ő istenüket. Hát most ők ennek örvendeztek, hogy a Dágon legyőzte az Izrael istenét, mert a filiszteusok kezébe kerülhetett Sámson. És itt látjuk, hogy micsoda minden vonatkozásban milyen kárt tett Sámson. Még hogy így mondjam, a filiszteusoknak is óriási kárt tett lelkileg is. Egy ilyen következtetéshez segítette őket. És mikor látta őt a nép, dicsérték az ő istenüket, megint itt ez a motivum. Mert mondták, kezünkbe az utta az Úr, ami ellenségünket, földünk pusztítóját, aki sokakat megölt, megkezelünk. Lőn pedig, mikor megvidámult a szívük, mondták, hívjátok Sámsont, hadd játsszék előttünk. Ugye hát ott gúnyolódni és szórakozni akarnak a vak Sámsonnal, és azt mondja, előhozták és az oszlopok közé állították. Sámson pedig mondta a fiúnak, aki kézen fogva vezette, mert hiszen nem látott, ereszel hadd fogjam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, hadd támaszkodjam hozzájuk. És akkor azt mondja, hogy tele volt a ház férfiakkal, asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten, a régiek is tudtak ugye építményeket csinálni, mint egy 3000 férfiak és asszonyok Sámson játékának a nézői. Akkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és mondta, Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek én rólam, és erősíts meg engem, csak még ez egyszer, ó Isten. Hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon 2 szemem világáért. És átfogta Sámson a 2 középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, egyiket a jobb kezével, másikat a bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. És mondta Sámson, hadd veszek el én is a filiszteusokkal. És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre, az egész népre, amely abban volt, úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. De azért rettenetesen szomorú vég. Ugye a Jóisten talán megengedte ennek a, különben csak nem részleteztem, hogy azt a filiszteusok erkölcseibe is bepillantást enged a történet, szóval egy fenékig romlott nép voltak. A Jóisten megengedte ezt a tragédiát, és azt is ugye meghiúsított, hogy Dágon legyőzte az ő, az Izrael istenét, de Sámson is ott veszett el velük együtt. Tehát ha két történetet összehasonlítjuk, azért mondtam, hogy valahogy a kettőnek együtt van nagy tanulsága. Az egyik azért volt erős, mert nagyon nem bízott magában, és mert a hit és az engedelmesség útját követte. A másik meg fizikailag hallatlanul erős volt, és mégis nem, mert csak a hit volt meg, és lobbant föl olykor, de az engedelmességet nem követte. Azért a hatalmas fizikai ereje ellenére nem tudott olyan szabadítást szerezni, mint Gedeon, hogy hosszú-hosszú időre megnyugodott volna a föld, és az Istenhez is visszatért volna nagyrészt a nép, hanem egy szomorú, tragikus vége lett az egésznek. Tehát a bírák kora nagyon távolinak tűnik nekünk, de mégis láthatjuk, hogy azért ezek a leírások nagyon elevenek. Ha más ókori irodalomra gondolnánk, a milyen régi időkből van, távolról sem ilyen közeli. Szóval ez is annyira mutatja, hogy a Biblia való életelevenen dolgokat örökít meg. Sokszor itt olvassuk, hogy ebben a völgyben, meg itt, meg ott. Ugye ennek számunkra nincs jelentősége, mert sokszor még a régészek se tudják pontosan azonosítani, de annyi jelentősége mégis van, hogy érzékeltető, hogy ezek valódi történeti elbeszélések, ezek megtörtént dolgok, ezek valódi helyszínek, ezek valódi emberi szereplők. És ilyenkor is csak azt tudjuk mondani, nincs a Bibliához fogható könyv. Mert a Biblia az tényleg az Isten beszéde, és olyan jellemrajzokat tár elénk, amelyek hiába réges-régi emberek történetei a mai napig hatalmasan tanítanak bennünket. Hát itt fogjuk folytatni. Akkor a viszontlátásra! Szívet tépő karakter, szóval, és hány és hány ilyen emberrel találkozik az ember, akiben annyi képesség van, meg olykor föl-föl lobban egy jóra való szándék, aztán tönkre megy más. Tessé? Hát végül is ez a bűnbánata volt már, ez az utolsó mozzanat egyértelmű, ugye nem is olyasmit kért a Jóistentől, hogy ő megmeneküljön, vagy szóval tudta, hogy nem csak azért, mert nem volt már szemevilága, hanem azért, mert tudta, hogy nem méltó rá. Tehát az, hát ugye nyilván ez így keveredett, ugye azért így, ez az apropó, ugye, de igazából valószínű, hogy benne van a mély bűnbánata, meg az, hogy ő nem teljesítette azt, amiért az Isten őt elhívta. Már ugye, hogy áll össze egy ember lelkében, sokszor minden kristály tiszta. És hát ugye főleg pedig korábban is azért többször hittel cselekedett, és azért ő tudta az ő küldetését, meg neki Istennek kell támaszkodni. Hát azért az volt a kívánatos, hogy az is legyen, hát többé-kevésbé teljesítették ezt. Ugye, ahogy mondtam, nem folyamatosan, nem egymást követték. Ugye van egy olyan megjegyzés is, bírák, hogy mindenki azt csinálta, amit akarsz, szóval társadalmilag elég szervezetlenség és fejetlenség volt köztük. Tehát mindig abból lett bíró, aki valamilyen szabadulást szerzett Izraelnek. Aztán már mondjuk az utolsó, aki Éli főpap is volt, meg bíró is, ott már úgy tűnik, hogy az Izrael történelmek az utolsó szakaszára, ez a bírói tisztség kicsit átminősült. Őnála nem olvassuk azt, hogy igen, hanem azt, hogy hát Izraelnek a lelki vezetője volt, vagy kellett volna, hogy legyen, amit hát többé-kevésbé töltött csak be. És aztán ugye Sámuel is úgy lett bíró, hogy bár Sámuel, ha nem is közvetlen, de akkor megint egy szabadulást szerzett az Isten kegyelme által. Tessék? Kérdés. Hadd olvassam fel azokat az igéket, amire ez a hozzászólás utalt Ezékiel könyvéből. Ezékiel könyve 18. fejezetében olvassuk a következőket, a 21. verstől. Tehát Ezékiel könyve 18. fejezetében, a 21. verstől így szögez le egy alapelvet. Ha a gonosztevő megtér minden ő vétkéből, amelyet cselekedett, és megtartja minden parancsolatomat, és törvény szerint is igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz, az ő igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról is éljen. És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, amelyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, amelyet cselekedett, és az ő vétkéért, amelyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Ugye hát erre, hogy ezt foglalt össze Magdika az előbb tömören, hogy tehát azt mondja a Jóisten, hogy ha akármilyen gonoszságokat követett el, de végül így olvastuk, hogy megtér, de figyeljük meg, mivel folytatja. Nem csak úgy, hogy egy szánom bánom, hanem azt mondja, minden parancsolatomat megtartja, törvény szerint igazságot cselekszik. Akkor nem lesz semmi gonoszságáról emlékezés. Ez lesz az érvényes. Viszont a másik, hogy aki minden jót cselekedett, de a végén, így mondja, elhajul az igazságától, és minden utálatosság szerint cselekszik, amelyeket a hitetlen cselekedett, nem de éljené? És akkor azt mondja, semmi igazságra emlékezés nem lesz. Na, talán ez segít itt megérteni, hogy azért Gedeonnál nem arról volt szó, hogy minden utálatosság szerint cselekszik, amelyet a hitetlen cselekedett, szóval, hogy ő hátat fordította volna a hitének, ő egy hibát követett el. Ami ilyen hibát követtek el mások is, sokszor életük végén is, ugye egy Mózes is, és Dávid is követett el még élete végén is hibát, de nem az volt, hogy ő elfordult volna az Úrtól, és kezdjen cselekedni mindent, amit az Istenben nem hívő ember cselekszik. Szóval nem ilyen jellegű fordulat volt, nem hátra az volt, ezért hihetjük, hogy Gedeon a hiba ellenére nem, amit akkor ő még nem is látott át annyira, azzal együtt helytelen volt, mert nem kapott rá megbízást az Úrtól, és végül kártétel lett belőle, de nem arról van szó, hogy ő Istentől teljesen elfordult volna, az ő Istenfélő és Istenhívő ember volt. De minden esetre arra mutat rá, hogy milyen következménye lehetnek egyetlen hibás cselekedetnek is, nem csak magunkra, de másokra is kihatásuk van. Viszont a Sámson esetében, ugye itt, hogy így mondjam, nagyon kicsi mozgástere volt már annak, hogy ő tudna valamit tenni, hogyha megtér a Jóistenhez, vagy megbánja. Tehát valószínűleg ez a két dolog ugyanála így keveredett, hogy hát a filiszteusok, akik így megalázták őt, meg tönkretették, de az is, hogy ő mennyi mindent gondolkozhatott közben, hogy mennyi mindent nem teljesített a küldetésében, és mennyire nem az Isten akarata szerint. És hát ez a most még egyszer, Uram Isten, talán az is volt, hogy még egyszer bocsáss meg nekem. Szóval körülbelül, ugye 100%-ig nem fejti ki ezt a Biblia, körülbelül erre következtethetünk. Mert ugye mégis azt mutatja, ugye, hogy ha akkor az Úr újra elhagyta őt, magára hagyta őt, de ha úgy hagyta volna el, hogy soha többet nem áll szóba vele, akkor most se hallgatta volna meg a kérését, ugye, akkor ő már abban az állapotban lett volna, hogy Isten örökre és teljesen elfordult tőle. Tehát ebből lehet következtetni arra, hogy a Jóisten megbocsátott neki, és még hallgatott a kérésére, és könyörült rajta. Ami különben neki most már halál volt a legjobb megoldást, mint hogy ott a filiszteusok fogságába őrüljön, meg játszon a filiszteusok előtt. Ez már kegyelem volt igazából az ő részére. Az egy további történet. Hát, na itt aztán tényleg csúnya nagyon a történet, és ilyenkor mondhatjuk, hogy csúnya dolgok vannak az Ószövetségben, csak nem az Isten számlájára kell írnunk, hanem az emberi magatartás milyen volt ilyen. Mert azt olvassuk, hogy ugye hát abban az időben ugye még létezett a több nejűség, meg ugye hosszú életet éltek az emberek, azt olvassuk, hogy 70 fia volt Gedeonnak, és hogy egyik megölette az összes többit Gedeon halála után, illetve egy maradt életben még. Aztán az olyan, aztán azt is bemutatja nagyon reálisan, mikor Isten nincs sehol, mikor csak az emberek viszik a dolgokat, ahogy viszik, akkor milyen szörnyűségek történnek. Szóval bizony csak az Isten égi kegyelme kell hozzá, és még azon kívül mindig tudjuk azt, hogy nem minden a szülőn múlik, rengeteg múlik, de nem minden a szülőn múlik, szóval ezt tényleg tudni kell. Nem, mindig eszembe jut, hogy édesanyám olvasott egy könyvet, és úgy nekünk gyerekeknek is egy elmesélte, mi nem olvastuk úgy utána. Az volt egy ilyen nagyon egyszerű leírás volt, egy ilyen vallomás tulajdonképpen a könyv. Én már nem emlékszem, milyen nemzetiségű volt a szerzője, de az volt a címe, hogy Vér a véremből. És leírta egy anya 4 gyereke életútját. És hát szóval ugye ez a ez a, hogy vér a véremből mind a négy, és kettőből mi lett, és kettőből mi lett, ahol pedig harmóniában, szeretetben nevelték őket. Szóval hát ez az élet nagyon nehéz dolgai közé tartozik. Van benne nagyon sok öröm, és nagyon sok üröm is. Igen, igen, nagyon, nagyon helyén való kérdés ez is. Nos, tehát ugye nekünk ma nem egy olyan nagyon szimpatikus szó ez az engedelmesség. Ugye mi egy olyan korszaknak a gyermekei vagyunk, amikor hát ugye a hátunk mögött van az, hogy a nagy eszmény, a szabadság, meg az emberi függetlenség, és ez még a gyereknevelésben is, meg mindenütt egy olyan ellenszenves szóvá lett, hogy engedelmesség. Mindig azt kísért ott, hogy az ember vakon engedelmeskedik, vagy szóval, hogy alárendeli magát, vagy elnyomja a saját egyéniségét. De a Jóistennel szemben ez egy olyan egyértelmű fogalom, mert gondoljunk arra, hogy Istennek végére mehetetlen a bölcsessége, tökéletes az erkölcsi lénye. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, ha az embernek, ha csak esze volna, még csak nem is, akkor semmi okosabbat nem tehet annál, mint hogy megtiszteltetésnek veszi, hogy az Isten kinyilatkoztatja az ő akaratát, meg az erkölcsi elveket, meg az embernek tanácsot ad. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy hát nincs értelmesebb dolog az embernek, mint Istennek engedelmeskedni, mert akár mit csinál, nem tud okosabb lenni, nem tud erkölcsileg tökéletesebb lenni, szóval az ember egyetlen értelmes magatartása Istennel szemben az engedelmesség. Ugye a Biblia azt is mondja, hogy embereknek nem feltétlenül kell engedelmeskedni. Ugye a Bibliában olvasunk ilyen elvet is, hogy amikor például a Jézus tanítványait ugye arra kötelezték, hogy Jézus nevében ne szóljanak, és megfenyegették, akkor azt mondták, hát ítéljétek meg ti magatok, hát mi nem tehetjük meg, hogy amiről láttunk, hallottunk, ne szóljunk, és Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Szóval a Bibliában nagyon, nagyon aláhúzza a szabadság elvét is, és hogy így mondjam, az ember lelkiismereti szabadságát nagyon biztosítja, mert azt mondja, embereknek nehogy alávesse magát az ember, nehogy felelőtlenül engedelmeskedjen, vagy meghunyászkodásból, félelemből, vagy elvtelenül, vagy kényelem szeretetből, azt nem. Azt fontolja meg az ember, hogy kinek engedelmeskedik, és miben. Még a házaspároknak is azt írja Pál apostol, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Isten félelmében. És amikor hozzáteszi, hogy Isten félelmében, az azt jelenti, hogy igen, egy társért nagyon sok mindent meg lehet tenni, de nem olyasmit, ami az Isten dolgai fölött van, azt mondja, Isten félelmében engedelmeskedjetek. Mint azt mondaná, eddig a határig. Ugye azt még egy ilyen kapcsolatban sem. Tehát a Biblia egyáltalán nem a vak engedelmességet szorgalmazza, és azt, hogy bárkinek embernek, de az Isten, az az egyetlen, akivel szemben ennek egy értelmes magatartása lehet, hogy amit Isten elveket mond, amit Isten tanácsot ad, az ember engedelmeskedjen. Na most honnét tudhatom meg, hogy hát minek kéne engedelmeskedni, mert úgy értem, ez is benne volt a kérdésben. Szóval ez tényleg a Szentírás ismerete segít ebben hatalmasan. A Szentíráson belül is mindenek előtt az a bizonyos 10 parancsolat, amit nem is olyan kis dolog ám megérteni. Annak óriási mélységei vannak. Ugye a Biblia azt mondja, hogy betölteni, színig tölteni. De az ember egész mélyen megérti ezeket a szeretetnek, ezeket a részletezett elveit is, akkor mindjárt jobban tudja, hogy minek kell engedelmeskedni az Isten, és az élet adott helyzeteiben ott van a válaszút előtt. Tehát mondjuk az egy olyan abszolút iránymutatás, hogy minek engedelmeskedjék az ember. És az Isten igéje tényleg hatalmas segítség. Nagyon szeretem Pál apostol szavát, mikor azt mondja, hogy az írás alkalmas a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Milyen szép ez a kifejezés. Ez neveli az embert az igazságban. Az Isten szavával neveli az igazságban, hogy minek engedelmeskedjen. És Jézus is olyan szépen mondta földi életében, hogy akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát hogy én tudjam, hogy mit jelent Istent igazságban imádni, azt az írásból tudjuk megtanulni. És akkor rögtön tudom azt is, hogy minek kell engedelmeskednem. Tehát végül is a Bibliával kell olyan kapcsolatba kerülnünk, azon belül is kiemelten a 10 parancsolattal, ami oda vezeti az ember, hogy mindig tudja, hogy mikor válaszúton van, akkor Istennek kell engedni inkább, mint embereknek. És hol van az, amit az embert feltétlenül, ha maga elfogadja ezt az elvet, úgy az Isten iránt egy lelkiismereti engedelmesség kötelezettségét érzi, amit soha nem lehet megbánni. Szóval annak csak jó lehet az eredménye, és az Isten azt csak áldásra fordíthatja. És azért mondtam, hogy sokszor a hit meg a hitből még csak lenne, csak az engedelmesség hiányzik. Mert azért sok ember van, hogy mélyen hisz Istenben, meg szóval olyan nagyon gyermeki bizalommal tud olykor egy élethelyzetben bízni benne, meg segítségül hívni, meg imádkozni. És hogy így mondjam, még mikor nem engedelmeskedik is mindig egy ember, de amikor őszintén hisz, mikor segítségül hívja, Isten soha el nem taszítja. De ha sorozatosan azt csinálja, hogy utána nem lobban föl az a vágy is, hogy hát az Isten engem meghallgat, megsegít, de hát akkor én megtartozom, mint ebben a szövetségben azzal, hogy én pedig az Isten akarata szerint hitbeli engedelmességgel tegyem, akkor egyszer csak ez a hit is elerőtlenedik. Ugye így mondja a Biblia, hogy cselekedetekből lesz teljessé a hit. Vagyis abból, mikor az ember követi is az Isten akaratát, akkor viszont megnő a hite, és megerősödik. Na hát, elolvasnék még egy igét ezzel kapcsolatban, hogy a hit és az engedelmesség együtt mit jelent, mert ki az a legnagyobb példaképe ennek, az emberfia Jézus Krisztus, aki azért mindig ez volt, hogy az atya akarata tökéletes összhangban az atya akaratával, és van egy vallomása Jézusnak, amit mindig olyan mély hatással van, és mindig azt mondom, mint erre az előbbire, hogy az életünk jelmondata lehet, hogy mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Hát ez is olyan. Jézus a következőt mondta egy alkalommal, olvasom János evangélium a 8. fejezetéből a 29. verset, hogy milyen biztonsága és milyen békessége van annak az embernek, aki a hit és az engedelmesség útján jár. 8. fejezet 29. verse János evangéliumában így hangzik. És aki küldött engem, én velem van, nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Elolvasom még egyszer. És aki küldött engem, én velem van, nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Tehát, ha az ember tudja azt, hogy nincs valami, ami választ fel Isten között és közötte, akkor ez egy akkora nyugalom, akármilyen körülmények között, és akkora erő, mert akkor nincs akadálya annak, hogy velem legyen, hogy segítsen, hogy támogasson. Akkor még a következő is. És mondta Jézus a benne bízóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Ugye milyen érdekesen mondod, ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Tehát azt mondta, hogy nekünk is követhető ez az út, és járható, amit önmaga tett vallomást. Hát akkor mára befejezzük, jó? Szeretettel várunk mindenkit legközelebb, mához két hétre. Viszontlátásra, szervusz, Marika!